vasárnapi alkalmon folytatni szeretném az efezusi levelet. Ugye most két alkalom kimaradt, amikor vendégelőadóktól hallottunk igét vasárnap, de az efezus 1-ből ma a 15. verstől egészen a fejezet végéig szeretném felolvasni Isten igéjét. Tehát efezus 1, 15-től a fejezet végéig. Én tehát miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az örökségének a dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lába elé vetett mindent, és ő tette mindenek felett lévő fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Az előző részben azt láttuk, azt olvastuk, hogy Isten milyen tanácsvégzést készített Jézus Krisztusban, hogy készítette el benne azt az elrendelő, hogy rendelte el azt a menekülő utat, és Krisztus hogy teljesítette be az ő küldetését, ami ahhoz kellett, hogy mi fiakká legyünk. És ennek a kegyelmi állapotnak, amit ő benne kaptunk, az áloga, a Szent Szellem, a Szent Lélek, akivel eljegyzett minket, ő az, aki bizonyosságot tesz arról, hogy új életet kaptunk. Ő az, aki megmutatja nekünk Isten igazságát. Ő az, aki megvilágosítja az ember számára, mi számunkra és az Isten igéjét és az ő rendelkezéseinek a mélységét. És ugye itt a harmadik versben úgy volt, hogy megajándékozott minket minden mennyei áldása, és erről beszéltünk már ugye 3 alkalommal. És a mai szakaszban is az előző szakasznak ennek az első fejezet, első 15 versének, illetve a harmadik versétől a 15. 14. versig bezárólag az volt az érdekessége, az egy mondat a görögben. És hát ugye milyen gazdag az, amit le van írva, milyen gazdag az a fajta hálaadás, az a fajta igazság, bölcsesség, ami Pálból, hogy így mondjam, kibudjan a szívébe, amivel a szíve megtelik. És az a mai igeszakasz, amit felolvastam a 15. fejezettől, egészen a fejezet, 15. verstől egészen az első fejezet végéig, ugyanígy a görögben egy mondat. Ugyanígy egy mondat, és minthogyha ugyanez a fajta túláradó, hogy mondjam, belső, nem is hála, hanem valahogy késztetés, belső késztetés indítaná Pált arra, hogy mindezt a hívők elé tárja, mindezt a levelében leírja az efezusiaknak és nekünk is. Tehát, hogyha az előző ige szakaszban Isten tanácsvégzéséről hallottunk, akkor talán úgy jellemezhetném ezt a mai ige szakaszt, hogy arról beszél Pál, hogy az a tanácsvégzés, az a mindenfajta, minden mennyei ajándék, minden szellemi ajándék, ami számunkra el van készítve, az hogy lehet valóság? Hogyan élhető meg? Mi által lesz ez a miénk? Mi által lesz a személyes számunkra? És ez milyen területen tud megnyilvánulni? Hogy lesz láthatóvá hívő ember életében? Azt is mondhatnám, hogy gyakorlatban az hogy jön át ez a fajta mennyei látás, mennyei ajándék. És mielőtt ebbe belevágnánk, itt a 15. verstől Pál arról beszél, hogy azt, amit hallott az efezusiakról, Az, hogy Jézusba vetett hitetekről, és a minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, ezért ő hálát ad, szüntelenül hálát ad, és imádkozik értük. Pál könyörög azokért a hívőkért, akik megragadták a kegyelmet, akik új életet nyertek, akik új szellemi identitással rendelkeznek. Azokért imádkozik, akiknek Istenbe vetett hitéről hallott, akik az úgymond a gyakorlati megvalósítás útján járnak. És hát azt hiszem, hogy ez minden hívőre igaz, ránk is, hogy mi is a gyakorlati megvalósítás útján kell, hogy járjunk. Azon az úton, amivel ezek a szellemi áldások személyessé válnak számunkra, és ezek a szellemi áldások másik oldalról pedig, ahogy adnak, úgy át is formálnak minket. Tehát Pál két dologért ad hálát. Az efezusiak hitéért és a testvéri szeretetért. És az első gondolat az volt bennem, hogy ez hogy függ össze? Az efezusiak hite és a testvéri szeretet. És azt tudjuk, hogy ez egyik a másik nélkül nem létezik. Egyik a másik nélkül nem létezik. Krisztusba vetett hit, ami arra mutat, hogy hogy szeretett minket Jézus Krisztus. Hogy adta magát, értünk, a keresztre. Mennyire megelőlegező volt ez a fajta szeretet számunkra, hogy még amikor mi még bűnösök voltunk, már akkor meghalt értünk. Ennek a felismerése, ennek az igenlése, ez a hittel való elfogadása következik, ebből következik az, hogy tudunk mi úgy szeretni. Tudjuk azt a fajta szeretetet viszont adni, viszonozni mások számára is, amit tőle kaptunk Jézus Krisztusban. Tehát a hit, az efezusiak hite és a mi hitünk és a testvér szeretet, én úgy gondolom, hogy összefügg. Nagyon is összefügg. És hadd hozzak erre egy példát. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk az első gyülekezetről. Az egy zsidó gyülekezet volt, jeruzsálemi gyülekezet, ugye. Tudjuk azt, hogy amikor ők ehhez a gyülekezethez csatlakoztak, annak volt sajnos egy negatív hatása is. Hogy a zsidóság gyülekezetéből, a zsidóságból ők kilettek közösítve. És amikor az apostolok cselekedetei azt olvassuk, hogy mindenüket egyé adták, együtt voltak az imádkozásban, a kenyértörésben, egy szívvel, lélekkel dicsőítették őt, és ez az egy szívvel, lélekkel, úgy gondolom, nem csak az Isten dicsőítés, az egymáshoz való kapcsolatukat is meghatározta, akkor persze az egyik oldalon mondhatjuk azt, hogy hát kiközösített emberek voltak, tehát egymásra úgymond rászorultak is Jézus Krisztusra. De mégis nekem az volt fontos ebben, hogy az a szeretet, amit Jézus Krisztustól kaptak, azt adták tovább a másik felé. Azzal fordultak a másik irányába is, és ezért tudtak ilyen világosan és egyértelműen, és ilyen szembetűnően egyek lenni Krisztusban. És az első kérdés is ezzel kapcsolatban megfogalmazódott bennem. Ezek szerint Efezusban is a Krisztus szeretete és ennek az egymás iránt való megnyilvánulása látható volt. Mi akadályozza meg a mi életünkben, ebben a gyülekezetben, ez még jobban láthatóvá váljon. Mi az, ami esetleg ennek gátja? És tudjuk, hogy nem Krisztus a gátja ennek. Mi vagyunk esetleg a gátja? A mi gondolkodásunk, a mi előítéleteink, a mi rangsoraink másik emberrel szemben. A mi elfogadásunk, ami lehet, hogy feltételes. De olyan csodálatos, hogy ha erről beszélünk, akkor azt is látjuk, hogy ez is Isten hatalma, ez is Isten uralma alatt van. Ez is átadható. Ez is átalakítható az ő ereje által, Krisztus ereje által. Tehát Pál imádkozik azért, hogy ez legyen látható egyre jobban, és erősödjön meg az efezusi gyülekezet életében. És miért is imádkozik ő? Itt van egy hármas felsorolás, amelyet szeretnék ugye majd egyenként külön-külön, amiről szeretnék majd egyenként külön-külön beszélni. Tehát arról, hogy Jézus Krisztus Isten a dicsőség adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. Ez az alap, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Tehát azért imádkozik, hogy jussanak felismerésre, mert az Isten szent szelleme, lelke, azt tudják megismerni, és rajta keresztül megvilágosítsa az ő lelki szemeiket, hogy megértsék és meglássák azt, hogy ami múltbeli elhívásuk, döntésük Jézus Krisztus mellett, az milyen reménységet jelent a jelenre és a jövőre is. Aztán milyen nagy Istennek az öröksége, amit számunkra készített. Milyen nagy az ő örökségének a dicsősége a szentek között. És a harmadik, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Azzal kezdi tehát, hogy kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. Ez az alap. Ezt kéri. És hogyha ezt a kérdést tesszük fel, hogy mi is a bölcsesség? Mi is a bölcsesség? Én úgy fogalmaznám meg, hogy az isteni bölcsesség annyiban különbözik az emberi bölcsességtől, hogy betekintést ad a dolgok igazi természetébe. Az igazi természetébe. Mert lehet beszélni arról, hogy valaki megismeri a természet törvényeit. Lehet beszélni arról, hogy valaki megismeri az emberi kapcsolatoknak a törvényeit. Az emberi kapcsolatokban föllelhető, hogy mondjam, törvényszerűségeket talán így sokkal jobb kifejezés. De az isteni bölcsesség egyedül az, ami betekintést ad a dolgok igazi természetébe. Abba a természetbe, hogy Isten hogyan munkálkodik. Hogyan munkálkodott eddig is, és hogyan munkálkodik ma is. A természetben, az ember életében. Hogyan munkálkodik a kegyelem által, és hogyan munkálkodik megtartatás, bölcsesség adása által a hívő életében is. Tehát betekintést ad a dolgok igazi természetébe. A hívőnek van egy óriási nagy ajándéka, hogy néha a menetébe is beletekint, hogy mit, miért tesz Isten. De ez nem mindig van így. Nem mindig van így. Mi ezt szeretnénk, de nem mindig látjuk át a teljes folyamatot. Hiszen most tükör által homályosan látunk. De azt igenis láthatjuk, hogy Isten gondolkodását mi vezérli. Milyen bölcs tervet készített az ember megmentésére. És nem csak, hogy láthatjuk, betekinthetünk, hanem ezt ki is jelenti nekünk hit által. És Krisztus által lehetőséget kapunk arra, hogy ezt a bölcsességet, az isteni bölcsességét magunkévá tegyük. Magunkévá tegyünk itt azt jelenti, hogy ebből éljünk. Ezen fajta gondolkodás szerint közelítsünk dolgokhoz, közelítsünk a másik emberhez, közelítsünk ahhoz, ami körülöttünk van. Ne a saját gondolkodásunk, ne a saját elképzelésünk, vágyaink alapján, hanem az ő bölcsesség alapján. Én úgy szeretném jellemezni ezt a bölcsességet, hadd hozzak egy nagyon egyszerű példát rá. Itt van a nyár, nagyon sokan ugye napszemeget hordanak, mert hát bántja az embernek a szemét ez az erős fény. És hát tudjuk, hogy különböző erősségű szemüvegek vannak, napszemüvegek vannak, amelyek ugye többé-kevésbé megszűrik ezeket a káros sugarakat. De hát nem csak barna, vagy fekete, vagy ezeknek árnyalatai szemüveg létezik, hanem vannak például narancs színű szemüveg, amelyek bizonyos hullámhosszot képesek kiszűrni, és ezt lehetne sorolni. De amikor az isteni bölcsességről beszélünk, úgy gondolom, hogy az a fajta szemüveg van rajtunk, ami nagyít, ami addig picinek tűnik, vagy elrejtettnek tűnik, azt megértjük, azt meglátjuk, azt tudjuk olvasni. Tehát az Isten bölcsesség az egy olyan szemüveget, egy olyan látást ad, ahol az összefüggéseket, amelyek addig rejtve voltak, azok számunkra nyilvánvalóak lehetnek. Számunkra átélhetőek lehetnek, számunkra megismerhetők lehetnek. Bölcsi az embert, Isten ismerete teszi. Ugye a példabeszédek 3.11-ben olvassuk. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Életfája ez azoknak, akik megragadják, és akik rátámaszkodnak, boldogok. Tudjuk, hogy az életfája itt Jézus Krisztus keresztfája. Az az életfája, amit ha megragad az ember, és rátámaszkodok, akkor találom meg. Akkor ismerhetem meg az Isten bölcsességét, tanácsvégzését, és elrendelését, és szeretetét is. És tudjuk azt, hogy Jézus maga az isteni bölcsesség. Tehát Jézus megismerése egyenlő az isteni bölcsesség megismerésével, mert az 1 Korintus 1.20-ban azt olvassuk, az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Ennek a bölcsességnek és kinyilatkoztatásnak, amelyről Pál apostol beszél, amelyet imádkozik az efezusi hívők számára, ennek célja van. Mégpedig az, hogy egyre jobban megismerjük őt. És ugye ez a megismerés megint egy olyan szó, ami sokkal több mindent akart, mert meg lehet ismerni valakit ma messziről. Ugye, hát tessék, ugye itt vagyunk a virtuális világban, megismerünk valakit, aki lehet, hogy több ezer kilométerre van tőlünk. De ez a fajta megismerés, amiről őt beszél, a bölcsesség megismerése, a bölcsesség, ami Jézus Krisztusban lett számunkra, hogy mondjam, személyessé, ez csak közelvalóként tudjuk igazán megismerni. Távolvalóként lehetetlen. Ha távolvalóként akarja valaki Jézust megismerni, ha távolvalóként szemléli Isten bölcsességét, akkor az nem tudja magáévá tenni, azt nem éri el, mert ez csak személyes átadás után lehet az emberi. És megint hadd hozzak egy példát a héten. Egy rádióriportban beszélt egy lengyel filozófus, aki nem csak arról híres, hogy hát filozófus, hanem arról is, hogy extrém túrákat tett. Ő volt az, aki egyedül gyalog az északi sarkot és a déli sarkra, északi sarkra és a déli sarkra is eljutott. Egyedül egy kajakkal az Amazonasnak a vízgyűjtő területén végig csónakázott. Tehát hatalmas, emberileg egy hatalmas dolgokat vitt véghez. És amikor ugye kérdezték azt, hogy mi a célja ezekkel a, hogy mondjam, ezekkel a talán átlagember számára elérhetetlennek tűnő teljesítményekkel, akkor számomra teljesen megdöbbentő választ adott. Az emberi lét értelmének a keresése. Jó, hát persze filozófus, de valami őszintén a riport végét nem hallottam, de még egy nagyon-nagyon-nagyon fontos mondat elhangzott. Szerinte az emberi lét értelme az a szeretetben van. És ez nagyon jó. Ez egy nagyon jó és nagyon szép kinyilatkoztatás. Csak tegyük hozzá, az emberi lét értelme akkor válik mindenki számára világossá, egyértelmű cél szempontjából is, amikor Isten szeretetét, Krisztus szeretetét megragadja valaki. Nem az ember szeretete teszi az embert emberré, hanem az Isten szeretete tudja teljessé tenni az ember életét, arra, amire vágyik. Tehát arról beszél itt Pál apostol, hogy ez a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelke segítsen megismerni, meglátni, hogy milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk. Hát ezekért imádkozik. És valóban az, hogy milyen reménységre szól a mi elhívásunk. Az a csodálatos, hogy a mi reménységünk egy múltbeli megtapasztalásból fakad. A reménység az általában mindig egy jövőkép, egy jövő felé irányul. Hogy mi lesz majd a jövőben. De Isten nem hagy minket kétségek között. És egy múltbeli megtapasztalással, már pedig azzal, hogy Jézus Krisztusban új életet kaptunk, amikor megvallottuk bűneinket. Ezzel a fajta igazsággal úgy gondolom, ez az igazság, ami reménységünk alapja is a jövőre vonatkoztató. Miért is? A 2 Timóteus 1.9-ben azt olvassuk, mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Krisztusban, aki megtörte a halál erejét, és nekünk is új életet adott, és az evangélium által világosságra hozta számunkra is az elmúlhatatlan, az örök életet, ez az a fajta igazság, ez az a fajta pont, ami reménységgel tölt el minket is a jövő tekintetében. Biztos alapokon állhat a mi látásunk, a hitbeli látásunk. Aztán a másik, amiért imádkozik itt Pál apostol, hogy milyen gazdag, hogy ezt ismerjük meg, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. És hogy milyen mérhetetlenül az ő hatalma rajtunk hívők. Tehát visszatérve talán ez a reménységre még egy gondolat erejéig. A te reménység alapja az, hogy fiakká fogadott minket, és által vitt szeretett országába. Beemelt. Egy új identitást kaptunk, Isten országának a polgárai lettünk. Ennek a bizonyossága ad reménységet a jelenre is, a jelen nehézségeire, de biztos tudatot is a jövőre tekintettel. Milyen gazdag az ő öröksége? Talán hadd hozzam a testvérek elé azt, amit az én saját gondolkodásom erről, hogy itt van, úgy gondolom, egy nagy szakadék sok esetben. Itt tud kísérteni minket talán legjobban a sátán. Ebben az örökségben. Miért is? Mert földi értelemben minden embernek az a vágya, hogy bebiztosítsa magát itt ebben az életben. Bebiztosítsa magát. Itt nem csak az egzisztenciára értem, de elsősorban, hanem az élettel kapcsolatban. Bebiztosítsa magát. Miért is? Hogy megmutathassák a másiknak, hogy mi van. Hogy megmutathassam a másiknak, hogy amit elértem, azáltal én értékes ember vagyok. Ez az én örökségem, amit én magam kétkezi munkájával elértem, amit én összehoztam, amit munkával értem el, amit nem is tudom, ami dicsőségre adott bot, ami hogy mondjam, kiemel vagy pozícionál a másik emberrel szemben. És milyen a hívő ember? Ezzel szemben teljesen máshogy kell, hogy gondolkodjon. Nem ilyen örökségre vágyik. Nem ilyen örökséged gyűjt. És sok esetben, azért valljuk be őszintén testvérek, ez minket zavar. Engemet legalábbis, és azért néha nem frusztrál, de mégiscsak érint, és nem jól. Mert a hívő emberről a világ sok esetben azt gondolja, hogy élhetetlen ember. Nem küzd annyira ezekért a dolgokért, mint egy átlagember. Nem itt keresi a dicsőséget, nem itt keresi az örökséget, nem úgy idézőjelben kotorja azt, hogy valamit elérjen, mint a másik. De tudjuk azt, hogy aki Krisztusban van, az már valaki. Nem is valaki, csak úgy valaki, hanem a mennyei atya örökbefogadott fia. Ennél nagyobb örökséget senki, de senki nem tud magának összehozni. És az a csodálatos, hogy ezt nem mi hoztuk össze. Ezt kaptuk. Ezt egyszerűen kaptuk. És megdöbbentő az, hogy erre újra és újra rá kell csodálkoznom nekem is. Hogy ez készen van, hogy ez igazság, hogy ezt nem tudja elvenni tőlem senki, hogy ez az igazi örökségem. És olyan jó ebben is Jézus Krisztusra hagyatkozni. Amikor őt is kérdezték, vádolták, hogy mutasd meg magad végre, mutasd már meg, hogy milyen hatalommal teszed azt, amit teszel. És ő nem embereknek akart tetszeni. Nem emberek elvárása szerint cselekedett, hanem egyszerűen tette a mennyei atya akaratát. És milyen jó, hogy amikor tudjuk, hogy mi a mi örökségünk, akkor nem a mindennapok harcaiban és a másik emberrel szembe kell bizonyítanunk nekünk, főleg hitetlen emberekkel szembe, hanem azzal tudunk igazán Istennek tetsző életet élni, ha egyszerűen azt cselekedjük, amit az Atya számunkra előír, amit elrendel, amit elénk hoz, hogy tegyük. És nem beszélve arról, hogy amikor Jézus Krisztus azt mondja a tanítványoknak, hogy az én békességet adom nektek. Ez nem olyan békesség, amit a világ adhat. Testvérek, amikor az örökségről beszélünk, akkor a másik oldalon ez a fajta tulajdonság, ez meg kell, hogy jelenjen a mi életünkben. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, az ott van az életünkben. Látható. Látható. Aztán beszél itt, illetve kéri az apostol azt, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívők, hogy ezt éljék meg, lássák meg az efezusiak. És ez a szó, hogy hatalom, erről órákat lehetne beszélni. És mivel nagyon, de nagyon eltelt az idő, próbálom rövidíteni. A hatalom kettős jelentéssel bír. A Biblia szerint egyrészt jelenti a cselekvésre való képességet, hogy nekem van hatalmam arra, hogy ezt vagy azt tegyem. Másrészt a cselekvésre való jogosultságot, ahogy Jézusnál is megkérdezik, milyen hatalommal teszed azt, amit teszel. Tehát jelenti a cselekvésre való képességet, a cselekvésre való jogosultságot. És amikor Jézus Krisztusra nézünk, akkor azt látjuk, hogy mindez a két jellemző, ami a hatalmat jellemzi, benne egyértelműen és világosan megvolt. Benne egyértelműen és világosan napvilágra jutott. Aztán van, ha elkezdjük ezt a hatalmat, mint szót boncolgatni itt ennek a mai igeszakasznak a fényében, akkor az derül ki, hogy a görögben, és amit itt leír Pál, ennek az eredeti görög kifejezésnek vagy félmondatnak, ebből fakadóan itt a hatalomnak három kifejezése, tehát fordítása van. Az egyik, az, amit úgy fordítanak, hogy dynamisso, dinamika. Azt hiszem, hogy talán ezt mindenki érzi, hogy dinamika. Mi az, hogy dinamika? Van benne erő. Képes arra, hogy megtegye azt, amit mond. Van képessége hozzá. Ez egy ember esetében mondjuk lehet fizikai, vagy valami fajta értelmi képesség, de itt ezt a hatalmat, ezt a dinamis szót, ezt a Krisztusra vonatkoztassa. Hatalma van arra, amit Pilátusnak mond, hogy lerakja, de hatalma van arra is, hogy felrakja. Aztán ez a hatalom szó jelenti még a görögben azt, hogy munkálkodó hatalom. És ez a munkálkodó hatalom azt jelenti, hogy nem csak egyszer munkálkodik, aztán utána abba hagyta, mert elfáradt, hanem folyamatosan munkálkodó hatalom. Fáradhatatlanul munkálkodó hatalom. A szüntelen munkálkodás ugye sokszor nem érzékeli az ember, Isten szüntelen munkálkodását sokszor úgy nem érzékeli. Miért? Mert Isten hatalma, Isten szüntelen munkálkodó hatalma nem emberi elgondolás szerint működik. Aztán ez a hatalom szó mögött még ott van az a szó is, hogy energián, energikus hatalom. Tele van energiával. Ugye tudjuk azt, hogy energia nélkül nincs élet. Nincs élet. De Krisztusban, ahogy az Atya föltámasztotta őt, és minden hatalmat neki adott, menjen és földön, fejrendelemségek, uralmakon, hatalmak fölött. Ez az energia véd minket. Ez az energia mozgathat minket. Ez az energia lehet a miénk. A mindennapokban. Aztán még egy, ez már a negyedik, ez a hatalom alatt itt, ez a görög szó alatt, az ellenállás legyőző hatalmat is lehet érteni. A sátán ellenállását legyőző hatalmat. Gondoljunk csak, amikor Jézus démonokat űzött ki az emberekből. Vagy amikor a természeti erőnek engedelmeskedett ott, amikor lecsitította a tengert. Mi volt a tanítványok kérdése? Gondolkodás? Ki ez? Ki ez, akinek még a vizek és a szelek is engednek? Ki ez? Olyan csodálatos, hogy ez a fajta hatalom, ez a miénk lehet Jézus Krisztusban. Nem mi birtokoljuk, hanem őtőle kapjuk. Őtőle kapjuk. Aztán, amikor erről a hatalomról beszélünk, Jézus Krisztus hatalmáról, akkor én legalábbis hajlamos vagyok olyan pátoszosan beszélni róla. Van elméleti szinten. De a kérdés ebből az is következik, hogy ez a dinamikus hatalom, ez a mindent legyőző hatalom, hagyom-e, hogy az én életemben, az én szívemben ugyanígy, ilyen erővel tudjon munkálkodni. Mert a szél, meg a víz az engedtek Jézus Krisztusnak, de azért az kérdés, hogy én engedek-e neki? Én engedek-e neki az apró dolgokban? Én engedem-e, hogy ez a hatalom engemet is átjárjon? És hát milyen az ember? Milyen vagyok én is? Milyen könnyen kérjük, hogy más ember életében ez a hatalom, ez az isteni hatalom, ez mutatkozzon meg gyógyítás, megvilágosítás, rádöbbenés formájában. De a magam életében, a magam életéért is legalább ennyit imádkozok? Hogy ugyanígy ez a hatalom az én életemben is el tudja végezni ilyen dicsőségesen az ő munkáját. Ez a hatalom képes arra, Isten hatalma, hogy a megkötöző erőket, a félelmeinket, mindezt feloldja, semmissé tegye, Úr legyen rajta. De csak akkor, hogyha mi is akarjuk, ha átadjuk neki. Hol mutatkozott meg ez a hatalom Krisztusban? Ez az Isten energiával teli hatalma, ott, hogy feltámasztotta Jézust a halálból. És ugye Máté 28:18-ban azt olvasjuk, hogy nekem adatod minden hatalom menjen és földön. Aztán lába alá vetett mindent, és ez a teljesség a jövőben mindenki számára látható lesz. A Zsidók 2:5-ben azt olvassuk, mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk, sőt valahol valaki így tett bizonyságot, micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. És azt tudhatjuk, hogy ez a Jézus Krisztus a mi Úrunk. Ez a Jézus Krisztus a mi Úrunk. Befejező részben még egy mondatot, illetve egy gondolatot szeretnék a testvérek elé hozni. Az a csodálatos, hogy a hatalmának ezzel az erejével munkálkodik Krisztusban az Atya, és hatalmának ezzel az erejével munkálkodik az egyházban is, a kihívottak gyülekezetében, az eklézsiában. Milyen csodálatos ez az igazság. Rácsodálkozunk-e erre is? Rácsodálkozunk-e erre, hogy nem csak az egyéni életünk, hanem az eklézsia, az egyház élete is Krisztus hatalma alatt áll. Dinamikus, mindenek fölött álló hatalom védelme alatt van. Tudatosítjuk-e ezt? És tudatosítjuk-e azt, hogy ennek a hatalomnak, ennek a védelemnek nincsenek határai. Nincsenek határai. Nincs előtte olyan dolog, ami gátat vethetne az ő hatalmának. Testvérek, mindaz, amit itt Pál leír, és imádságban könyörög az efezusiakért, hogy ezt mind meglássák, átéljék. Ez olyan csodálatos, hogy számunkra is valóság lehet. Mindennapi valóság lehet. Én azt kívánom a testvéreknek, és magam számára is, hogy valóban Isten hatalmát úgy tudjuk megtapasztalni, hogy először átadjuk magunkat teljesen, hogy ő építsen újjá, és Isten hatalma az valóban olyan erővel tudjon bennünk munkálkodni. Hogy mindez, ami itt le van írva, mindez az örökség, mindez a megtapasztalás, mindez a reménység, ez ne elmélet, hanem gyakorlat lehessen számunkra is. Adja az Úr, hogy ebben az igékben elmélyülve valóban közelebb kerülhessünk Istenhez. Amen.